Ukrán elnök fő tanácsadója Mihajlo Podoljak a The Independent-nek adott interjúban a nemzetközi közvéleményt meglepve úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna legfontosabb nyugati szövetségesei az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, és tisztában voltak azzal, hogy mire készülnek. Vagyis a nyugati nyilatkozatokkal szemben tudtak arról, hogy az ukránok megtámadják majd a Kurszki régiót. Mindez ideig a nyugati vezetők tagadták, hogy bármilyen információjuk is lett volna előzetesen az akcióról. Az ukránok szerint, ha engedélyeznék számukra a mélységi csapásokat Oroszország területén, az kulcs momentuma lenne a háború befejezésének. Erre viszont egyelőre egyik NATO szövetséges sem hajlandó. Rácz András Oroszország szakértővel beszélgettem a Kurszki offenzíváról a napvendége műsorunkban. Nem gondolta volna az ember, hogy 2,5 év után lehet még idézőjelben persze izgalmat hozni az orosz-ukrán háborús kérdésben, de hát úgy tűnik, hogy másfél nagyjából már majdnem 2 hete sikerült, mert hogy van egy Kurszki betörése az ukrán erőknek, amelyet nyilván csak becsülni lehet, hogy mekkora mértékű ukrán erők vannak bent Oroszországban, de hát úgy tűnik, hogy teljesen meglepte az orosz vezérkart, és ha más, nem egy 30-40 kilométerre becsült benyomulás sikerült elérni az ukrán erőknek, egyfajta komoly hitelvesztést az orosz hadseregben, meg hát gondolom én a politikai vezetésben is, hogy nem sikerült eredeti orosz területeket megvédeni. Gondolom ön is találgatja, hogy mi lett az ukránok célja ezzel, de mennyire tűnik sikeresnek ez a hadművelet egyáltalán abból a szempontból, amit jelenleg tudni róla?
Ugye itt nagyon fontos látni azt, hogy elég keveset tudunk arról, hogy ténylegesen a betörés területen mi történik. Ugye az ukrán fél gyakorlatilag nem hoz nyilvánosságra információkat, nagyon szűrten jelennek meg vizuális anyagok több napos késéssel, illetőleg ukrán hivatalos személyek is csak nagyon-nagyon visszafogottan kommentálják ezt az egész offenzívát. Elég markáns a kontraszt egyébként a tavalyi ukrán ellentámadási kísérlethez képest. Tehát amit tudunk, vannak ugye orosz forrásaink, de hát Oroszország ugye épp úgy harcoló fél, mint Ukrajna, tehát szükségszerűen a saját szempontja szerint torzítva kommunikál, illetőleg van néhány úgymond semleges forrás, műholdas felvételek, a NASA-nak az erdőtűz figyelő rendszere, amiből nagyjából lehet következtetni, hogy hol folyhatnak harcok, de ez se teljesen pontos, mert nyári időszakban ilyen szárazság esetén egy erdőtűz az simán lehet, hogy tényleg csak egy normál erdőtűzés, és nem harcok következménye. Tehát elég keveset tudunk ezt azért látni kell. Annyiban vagyunk szerencsés helyzetben, hogy most először hangzott el a tegnapi nap folyamán Mihajlo Podoljaktól az egy első összefoglaló arra vonatkozóan, hogy mik a hadművelet céljai. Nem biztos, hogy ez igaz, de legalább már valamit mond az ukrán hivatalos vezetés. Ugye Zelenszkij csak napokkal később ismerte el, hogy augusztus 6-án megkezdődött az offenzíva. Na most, amit Podoljak mondott, az egyik, hogy az offenzíva egyik célja az, hogy az orosz tüzérséget távolabb szorítsák az ukrán határtól, tehát úgymond Ukrajna határmenti településeinek a védelme. A második cél az, hogy a háborút áttolják orosz területre, tehát az orosz lakosság is érzékelje, hogy milyen háborús fenyegetettségben élni, illetve, hogy elmélyítsék az orosz politikai és katonai vezetés válságát. Ami érdekes, hogy Podoljak pont azt a lehetséges motivációt nem mondta, amit egyébként szakértői körökben legtöbben szoktak mondani, hogy az is lehet az offenzívának célja, hogy Oroszországot rákényszerítse arra, hogy az ukrajnai frontról, elsősorban a Donbasszi frontról erőket csoportosítson át a Kurszki körzetbe. Tehát arra kényszeríteni Oroszországot, hogy az erők átdobásával tulajdonképpen csökkentse a nyomást a Donbasszi fronton védekező ukrán erőkön. Lehet, hogy ez el fog hangzani később, nem tudjuk, tényleg itt egy csomó olyan dolog van, aminek kapcsán sötétben tapogatózunk. Eddig egyébként a meglepetés faktor tekintve az offenzíva abszolút siker, a sokk az egészen óriási. Itt nem is annyira terület lényeges, tehát hogy ugye tegnapi nap folyamán az ukránok azt mondták, hogy körülbelül 1000 négyzetkilométer területet foglaltak el. Most ha ezt egy felső küszöbnek tekintjük, tehát hogy legfeljebb ennyi, akkor is azért azt érdemes hozzávenni, hogy egyedül a Kurszki körzet majdnem 30.000 négyzetkilométer. És ez Oroszország azt hiszem, hogy 65. körzete méret szerint, tehát egy nagyon kis területről van szó. Tehát nem is annyira a terület a lényeges, hanem tényleg az a tény, hogy itt Oroszország, ahogyan is mondta, a törzs területet éri támadás, hát Oroszország törzs területe ellen a második világháború óta nem volt ekkora külső támadás. Tehát ez azért egy komoly sokk az orosz társadalomnak. A politikai vezetésen belül is látszik a felfordulás, Putyin kifejezetten kapkod. Tehát nagyon régen lehetett olyan Putyin sajtótájékoztatókat látni, ahol az elnök érzékelhetően ideges, félbeszakítja, letorkolja a neki jelentő állami vezetőket, tehát látszik az, hogy ezt az ukrán célt ezt elérték. Azt, hogy az erők átdobása kapcsán mennyire sikeres a művelet, tehát hogy rákényszeríti Oroszországot arra, hogy erőket dobjon át a Kurszki körzetbe, itt lassabban zajlanak a változások, mint ahogy az ukránok valószínűleg várták. Amit eddig tudunk, 5 vagy 6 orosz alakulat van azonosítva, amelyeket Oroszország eddig már átdob, vagy elkezdett átdobni az ukrajnai frontról, de elsősorban nem a Donbaszból, hanem Herszonból, Zaporizsia megyéből, illetőleg ugye a Harkiv elleni május 10-én indult offenzívának a frontjáról. Tehát az látszik, hogy Oroszország azért a donbasszi offenzívának a lendületét igyekszik fenntartani, meglátjuk, hogy ez meddig fog menni.
Milyen minőségűek ezek az orosz alakulatok, amiket az ukránok ellen vezényeltek a Kurszki régióban, mert arról is lehetett olvasni, már persze, hogy ezek az információk megbízhatók, hogy nem feltétlenül a legjobb alakulatokat költék az oroszok, tehát tartalékosokat, talán egyfajta, nem tudom, miliciának megfelelő, de lehet, hogy nem. Túlzok. Szóval olyan alakulatokat, amelyek nem úgy gépesítettek, és hát nem tudom, hogy egyáltalán mennyire harcedzettek ezek az alakulatok.
Ugye itt érdemes külön kezelni az Oroszországi Föderáció különféle fegyveres szerveit, akik ebben a Kurszki betörésnek az elszigetelésében részt vesznek. Egyrészt ugye ott van a határőrség, ez már jó ideje, nem különálló szervezet, hanem az FSB kötelékébe tartozik. Tehát vannak egyrészt FSB-sek. Kettő, van az orosz nemzeti gárda, ugye a Rosgvardia. Ez az elnök közvetlen alárendeltségében működő paramilitáris szervezet, tényleg tömegkezelés, tömegoszlatás, terrorizmus ellenes fellépés és hasonlók a fő profilja. Országosan több mint 400-en vannak, tehát egy irdatlan méretű szervezet, de hát az Oroszországi Föderáció sem kicsi. Tehát ilyenfajta belső rendfenntartó erőkre sok helyütt van szükség az országban. A Rosgvardiának olyan típusú harci tapasztalata, ami az ukrán frontalakulatok, az évek óta harcoló ukrán frontalakulatokkal szemben szükség volna, ilyen harci tapasztalata a Rosgvardiának nagyon-nagyon korlátozottan van. Tehát az Észak-Kaukázusban általuk végrehajtott terrorizmus elleni műveletek sem olyan ellenféllel szemben zajlanak, akinek mondjuk tüzérsége lenne, drónjai lennének, harckocsai lennének. És ugye a harmadik csoport az Oroszországi Föderáció hadereje, tehát ez a hadsereg. Na most a hadseregnek a Kurszki körzetben nagyon-nagyon kis létszámú egységei voltak, ezek is döntően sorkatonák. Ugye az orosz hadsereg a mai napig részben sorállományú katonasággal működik, évente körülbelül 250-260 ezer orosz fiatalt hívnak be, két ciklusban van egy tavaszi meg egy őszi behívás. A sorkatonákat hivatalosan nem lehet külföldön bevetni, és az Oroszországi Föderáció területén belül is akkor lehet őket harcba vetni, hogyha legalább 4 hónapos kiképzésen már túlestek, de hát ez a 4 hónapos kiképzés sem ér semmit egy modern háborúban. Tehát ilyen sorállományú alakulatok voltak a Kurszki körzetben, de hát ezek 17-18-19 éves gyerekek, gyakorlatilag nulla kiképzéssel, komolyabb fegyverzet meg hozzáértő tisztek nélkül, százával adták meg magukat, nyilván hát ezt kellett tennünk, tehát egy ukrán front alakulattal szemben semmi esélyük nem volt. Tehát ez az, amit az Oroszországi Föderációnak helyben volt. Most amivel próbálkoznak, hogy Ukrajnából dobnak át harcedzett alakulatokat, tudjunk be azt hiszem, hogy a 810-es gépesített lövészdandár és talán a 155-ös tengerészgyalogos. Hát azt hiszem, hogy vagy dandár, vagy zászló, ezt meg kell nézni. Most ezt így fejből nem tudom, mindegy, ez megvan, tehát ez a létező információ. De ezek az alakulatok nem a frontról lettek kivonva, hanem a Herszon és a zaporizsiai körzetben pihentetik őket, mert már nagyon sokszor vettek részt, nagyon intenzív harcokban teljesen leharcolt erőkről van szó. Tehát a 155-öseket azt hiszem, hogy 4-szer vagy 5-szer alatt kellett már teljesen feltölteni. Szóval, hogy az alakulatnak igazából csak a neve van meg, de 22. februárja előtti ténylegesen elit státusza az már réges-rég elveszett a vesztességek miatt. Tehát azt látjuk, hogy Oroszország nagyon lassan tud tartalékot átcsoportosítani, és sajnos, ami egyszerre meglepő és valahol tragikus is, az orosz vezetés az egyetlen dolgot teszi, amit racionálisan tehet, egyre több sorkatonát vezényel a térségbe. Azzal együtt is, hogy őket papíron nem lehet harcba vetni, de mondjuk arra, hogy erődítési munkákat végezzenek, árkotássanak, ilyesmik, erre bevethetőek, és hát ha véletlenül odaér egy ukrán alakulat, akkor sorkatona harcolni fog, nem Putyinért, hanem a saját életért. Most ezek a sorkatonák bevetése az egy rettenetesen érzékeny dolog. Az orosz társadalomban most kezd, a rendszer próbálja elhazudni, vagy eltagadni ennek az egész Kurszki offenzívának a jelentőségét. Ez az első kb. Egy hétben működött is, de amint kiderült, hogy sorkatonák kerülnek harci érintkezésbe, sőt, további sorkatonákat készül oda vezényelni a rendszer, minden érintett körzetben komoly tiltakozások indultak. Tényleg a sorkatonák családja egyszerűen nem akarja, hogy a fiaikat teljesen felkészületlenül még akkor
sem
essék.
Még akkor sem lehet úgymond ezt eladni, idézőjelben persze ezt az eladni szót, hogy ha végül is orosz területet támadnak az ukrán egységek.
Egyelőre úgy látszik, hogy nem. Ebben a háborúban tényleg olyan Ukrajnának a legjobb alakulatai harcolnak, ott 4 vagy 5 dandárnak az egységeiről biztosan tudunk, lehet, hogy több is van, én ennyire tudok. Olyan ukrán alakulatok harcolnak ott, amik évek óta szereztek harci tapasztalatot, folyamatos nyugati kiképzést kapnak, nyugati fegyverekkel harcolnak. Tehát egy sorkatonákkal feltöltött orosz lövész századnak vagy zászlóanyok 0 esélye van harcérintkezésben egy ilyen ukrán alakulattal szemben megállni.
Eszébe jut még az embernek az, hogy azért a légiereje komoly Oroszországnak, vadászbombázók, helikopter támadásokkal, hát akár mondjuk egyes területeknek a stratégiai bombázásával is lehetne, bár az nyilván nagyon drámai, drasztikus megállítani ukrán erőket. Előbb-utóbb lehet, hogy ezeket is látjuk, majd hogyha túlságosan nagy a tehetetlenségi faktor, vagy pont az az ukrán előrenyomulásnak a nyitja, taktikája, hogy nem nagyon látunk egy helyen nagy erőket, magyarán nehéz akár a levegőből támadni őket, hanem itt-ott felbukkannak ezek a gyors mozgású erők.
Ugye az orosz légierő háború első napjától kezdve igyekszik támadni a benyomuló ukrán csapatokat. Az az érdekes a dologban, hogy Ukrajna levonta a tanulságot a tavalyi ellentámadásból. A tavalyi ellentámadás során az orosz harci helikopterek borzasztó veszteségeket okoztak az ukrán gépesített erőknek. Jellemzően éjszaka támadtak 8-10 km távolságba irányított rakétákkal, úgy lőtték ki az ukrán páncéloskat, hogy azok azt se tudták, hogy mi végzett velük. Ukrajna most úgy tűnik, hogy felkészült erre a fenyegetésre, nagyon komoly csapat légvédelmet vittek a támadó erők magukkal. Az első napokban legalább 4 orosz helikopter lelövése vizuálisan igazolt, és legalább 2 vadászbombázó is. Most ezzel együtt vannak sikeres orosz légitámadások, és ugye az ukrán támadás elszigetelése érdekében az orosz légierő láthatóan kész arra, hogy felvállalja a csapat légvédelm okozta veszteséget. Én arra számítok, hogy az idő előre haladtával az orosz légitámadások intenzitása növekedni fog. Részben azért is, mert ahogy megszilárdul az orosz védelem, nyilván javulni fog a saját felderítésük hatékonysága is. Az első napokban úgy tűnt, hogy Ukrajna az orosz drónok fenyegetését is jelentősen tudta csökkenteni elektronikai zavarási eszközökkel, de erre nyilván rövid időn belül meg lesz a megoldás orosz oldalon is. Tehát ahogy szilárdulni fog az orosz ellenállás, ez már egyébként most kezd látszani, hogy lassul az ukrán előnyomulás üteme. Én arra számítok, hogy több és pontosabb légitámadás lesz. De ugye a fő probléma az, hogy az orosz légierőnek a legpusztítóbb fegyverei, ezeket az úgynevezett siklóbombákat, amely siklóbombákkal gyakorlatilag keresztül tudják robbantani magukat a donbasszi ukrán védelem különböző rétegein, ezeket a siklóbombákat mozgó célpontok ellen nem lehet bevetni. Valószínűleg nincs hozzá elegendően jó felderítési adat, vagy a fegyvernek a saját rávezető rendszer nem elég pontos, nem tudom, ehhez haditechnikai szakértő kell. Az látszik, hogy statikus célokat tudnak siklóbombával támadni. És itt jön be az egyik probléma, amit ön mondott, hogy az ukrán erők nem maradnak egy helyben, tehát igyekeznek nem célpontot kínálni a siklóbombáknak, és a másik probléma, hogy ez Oroszország törzs területe.
Nehezebben ilyen rendelik el a támadást.
Rendkívül nehéz lenne az orosz lakosságnak elmagyarázni, hogy mondjuk egy Szudzsa méretű kisvárost, ez nem egy nagy település, 5100 lakosa volt körülbelül az ukrán támadás előtt, hogy egy Szudzsa méretű kisvárost siklóbombákkal porigrombolnak.
Rácz András Oroszország szakértőt hallották. Telegram üzenetben Vladimir Zelenszky ukrán elnök tegnap este úgy nyilatkozott, hogy teljesen elfoglalták Szudzsa városát orosz területen belül, és már 82 települést foglaltak el, 1150 négyzetkilométernyi területet. Egy település sikerült az oroszoknak visszafoglalniuk, Krupecet, és a Donbászban tudnak területet nyerni, ott 4 ukrán falut foglaltak el. Kurksznál viszont egyelőre a védekezéssel csak lassítani tudják az ukrán támadást. Egy érdekességgel folytatjuk, 7 órakor pedig majd a legfrissebb hírekkel.